kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az én feladatom, ahogy főigazgató asszony elmondta, hát elég sokrétű lenne, de a 30 percben azért azt jelezném, hogy minden nem fér bele. Tehát én a fő vonulatokról fogok beszélni, és majd a kollégák fognak a pusztulás mértékéről és mikéntjéről részleteket elárulni. Előjáróban szeretném jelezni, hogy néhány személyes, vagy inkább szenzitív adatot kénytelen leszek alkalmazni, mert a történelmi események hűséges bemutatásához ez múlhatatlanul szükséges. Hát először egy rövid áttekintés, hogy akkor hogy nézett ki a magyar levéltárügy. A levéltári szakterület 1956. január 1-től 57. tavaszáig a minisztertanács felügyelete alá tartozott, majd visszatért az akkor már művelődésügyi minisztériumnak nevezett minisztérium felügyelete alá. A közvetlen irányítást a levéltárak országos központja, a LOK, majd utóda 57. áprilisától a minisztériumi levéltári osztály látta el. Vezetője a párton kívüli Borsa Iván, akinek helyettese 1955-től a párttag Szedő Antal volt. Szedő emellett megmaradt a Magyarországos Levéltár MOL vezető helyettesi funkciójában is. A MOL vezetői, főigazgatói posztját 49 óta Ember Győző akadémikus töltötte be. Ő 1953 végén lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, az MDP-be. És ekkor még létezett a Központi Gazdasági Levéltár egészen 1961-ig, tehát a KGL, amelyet a párttag Szigetvári István vezetett. A főváros és megyei levéltárak állami levéltárakként működtek, a fővárosi levéltár a budapesti egyes számú állami levéltár volt, vezetője Velman Imre volt, míg a Pest megyei levéltár, ahol a Nógrád megyei anyag is el volt helyezve, vezetője a második számú budapesti állami levéltár volt, ennek pedig Víg Károly volt a vezető. Az országos levéltár létszáma 1956 nyarán 64 fő volt, ugye 1954-ben volt egy racionalizálás, és akkor 20%-nyi dolgozót elbocsátottak. És ebből a 64 főből körülbelül 30 fő volt párttag. Ez egy nagyon magas létszám, és különösen sok párttag dolgozott a második osztályon, mert ugye itt őrizték a politikailag kényes Horthy iratanyagokat, és itt akkoriban levéltáros csak a rendszer számára valóban megbízható, lehetőleg párttag személy lehetett. Úgy, mint országosan az intézményi pártszervezetben is kialakult a párton belüli kettősség 56 nyarára, a korabeli szóhasználat a párttitkárt, Lőrinc Zsuzsát, és a vezető helyettes Szedő Antalt, a szektás dogmatikus, a tagok egy részét, főleg Litvánné Gál Évát és Nagy Györgyöt pedig a jobboldali revizionista vonalhoz sorolta. A fennálló diktatórikus elnyomó kommunista rendszerrel szembeni általános elégedetlenség a levéltárban is tetten érhető volt. Az MDP központi vezetősége 56. június 14-én hozott egy értelmiség politikai határozatot. Erről szeptember folyamán az intézményben pártaktíva ülést tartottak, majd a pártvezetőség a párttag és párton kívüli dolgozókkal folytatott beszélgetései alapján a pártközpont tudományos osztályának készült feljegyzést készített a pártközpont tudományos osztályának, és ebből néhány dolog az intézményen belüli hangulatról, törekvésekről kiderül. A feljegyzés szerint a párt értelmiség politikájának 1949-53 között és 55-ben történt eltorzítása erősen jelentkezett a levéltár ügy területén is. Idézem, a régi szakemberekkel szemben megnyilvánult az esetek többségében indokolatlan bizalmatlanság, a levéltárosok munkájának érthetetlen lebecsülése, komoly tudományos múlttal rendelkező tudósok méltatlan mellőzése, felelős párt és állami szervek súlyos károkat okozó nem törődömsége a levéltárügy égető kérdésével kapcsolatban, a vezetésben megnyilvánult antidemokratikus módszerek, eddig az idézet, miatt a levéltárosok többsége elveszítette a bizalmát a párt és állami vezetéssel szemben. Panaszolták például ebbe a feljegyzésbe, hogy az iratkezelési rendszer kialakításánál nem kérték ki a levéltárosok véleményét, hogy óriási károkat okozott a munkásmozgalmi intézet iratgyűjtése a levéltárakban és irattárakban, hogy a levéltárosok nem kapták meg a tudományos besorolást. És most megint egy idézet ebből a feljegyzésből. A hibák egyik fő okát abban látjuk, hogy a felsőbb párt és állami szervek eddig a leglényegesebb kérdésekben sem kérték ki, sem a pártszervezet, sem a dolgozók véleményét, hanem mindig csupán ugyanazon egy-két vezetőben tárgyalták meg ezeket a kérdéseket. Ezt a módszert a személyi kultusz egyik megnyilvánulásának tartjuk, idézet vége. Ezt követően követelésféléket fogalmaztak meg, új levéltári törvény megalkotását követelték, a LOK átszervezését, a levéltárügy vezetésének demokratizálását, a LOK személyzeti csoportjának hibái miatt sérelmet szenvedett dolgozók sérelmeinek orvosolását szorgalmazták. Javasolták még a tudományos státusz megadását a levéltárosoknak, a nyelvpótlék rendszeresítését, stb. És egy érdekes javaslat is volt, ezt is idézem a feljegyzésből. Amíg a tudományos dolgozók munkaidejének napi 6 órára való csökkentése lehetővé nem válik, heti egy kutatónap engedélyezése mindazok részére, akik tudományos kutatómunkát végeznek. Idézet vége. Itt ez a követelés onnan ered, hogy 1945 előtt a Magyar Nemzeti Múzeum önkormányzati testület intézményeibe, így az országos levéltárba is, 5-5 és fél óra volt a napi munkaidő, de akkor ugye nem volt szabad szombat, azért ezt vegyük figyelembe, és a tudós levéltárosok alapvetően a munkaidőn kívül végezték tudományos tevékenységüket. Tehát ebből a feljegyzésből jól látható, hogy a MOL dolgozóinak legalábbis többsége abban reménykedett, hogy a törvénytelenségek és az autokratikus vezetési módszerek megszüntetésével egy az addiginál jobb rendszer jöhet létre, és így a szakmai érdekek is jobban érvényesülhetnek. Na most ugye elkövetkezett október 23-a, ennek az intézményben rögtön következménye lett, hogy a forradalom kitörését követően azonnal felbomlott az intézmény pártszervezete, ugye az a 30-32 fő. A dolgozók hozzájuthattak káderanyagaikhoz, ezekből kiderült, hogy a LOK személyzeti csoportja milyen aljas módszereket alkalmazott sok ember ellen. Nem véletlen, hogy a felháborodás leginkább a személyzeti ügyek LOK-beli ügyintézőjét, és hát a bizony a pártvezetőség egyes tagjait érintette leginkább. Borsa Iván, aki a LOK vezetője volt, mint mondtam, 1957. június elején a minisztérium számára készült feljegyzésében általánosságban azt állapította meg, hogy idézem, a levéltári területen nagyobb szabású kilengésekről, inzultációkról, két eset kivételével nem lehet beszélni, idézet vége. Itt a kilengések kifejezés alatt gyakorlatilag azt kell érteni, hogy kilengésnek az minősült, ami forradalmi tett volt bárhol az országban. A két eset közül az egyik az nem is az országos levéltárban, hanem a LOK-ban történt. Azt tudni kell, hogy a LOK, az országos levéltár, meg a KGL, hát külön-külön intézmények voltak, de gyakorlatilag azért nagyon szorosan együttműködtek, és hát közös vonásokat is meg lehet figyelni. Sokáig közös volt a pártszervezet, és majd meglátjuk, hogy utána is egy darabig közös pártszervezet volt. Tehát ez a két eset, amit Borsa Iván kilengésnek volt kénytelen annak idején minősíteni, az egyik a LOK-ban történt meg, Horváth József, aki a KGL levéltárosa volt, de egyúttal belügyi rendőrtiszt is, és később is a belügyminisztérium égisze alatt dolgozott, vezetésével november 3-án fegyveres csoport járt a LOK-ban. Horváth bemutatta a belügyminisztérium nyílt parancsát, és a levéltári anyag védelme céljából részt kért a levéltárak ügyeinek intézéséből. Erről ennyit lehet körülbelül tudni, lehet, hogy van még valahol forrás, ha majd előkerül, akkor lehet, hogy jobban meg lehet ezt világítani, de én többet erről nem tudok mondani. A másik eset főszereplője Trócsányi Zsolt, a MOL fiatal levéltárosa volt. A feljegyzés szerint ő október végén, idézem, goromba módon rátámadt az országos levéltár egyik kommunista dolgozójára, mert az október 24-én fosztogatásokról beszélt, és eltávolítással fenyegette meg. Több napon át nem jött be a levéltárba, és november 4-e után bajuszt növesztett, mármint Trócsányi. Ellenőrizhetetlen hírek szerint ez idő alatt nemzeti bizottságokat szervezett. Idézőjel vége. Tehát Borsa Iván, aki hát a levéltárügyért akkor felelős volt, 57. június elején ezeket az eseményeket tartotta a legnagyobb kilengésnek a forradalom idején. De ezen kívül a feljegyzésben szerepel 9 további olyan személy a levéltári területről, akik kifogásolt magatartást tanúsítottak a forradalom idején és utána, és hát ezekre a személyekre azt kell mondani, hogy a forradalom hívei voltak természetesen. Közülük Litvánné Gál Éva és Nagy György levéltárosok, valamint Simon Ferenc könyvkötő volt a MOL dolgozója. A többiekről is azért szóljunk, ugye Velman Imre, Vik Károly, a két pesti területi állami levéltár vezetője, továbbá Takács Endre és Hadnagy Albert, soproni és szekszárdi állami levéltárvezetők, és Taba György, szekszárdi levéltári főmunkaerő voltak a renitens személyek. És akkor most néhány személyről. Litvánné Gál Éváról a következőt olvashatjuk, Borsa Iván hosszú feljegyzéséből idézek majd. Az ELTE adjunktusi állásából 53-ban került a MOL-ba. Az egyetemen szektás baloldali hírében állt, és ezért meglepő volt, hogy az országos levéltárban a pártszervezeten belül rövidesen a jobb oldal vezető személyisége lett, állandóan és következetesen Nagy Imre hívének vallotta magát. 1956 nyarán az országos levéltár pártszervezetében is bomlási folyamat jelentkezett revizionista nézetekkel. Ennek szellemi irányítójaként Litvánnét tekinthetjük. Jó agitátor lévén elég széles rétegeket sikerült maga mellé csoportosítania, és 56 őszén a pártvezetőségben is híveket nyernie. Politikai nézeteit november 4 után is változatlanul fenntartotta. Eleinte ennek hangot is adott, az utóbbi időben azonban megcsendesedett, legalábbis aktív tevékenységéről nincs értesülésem. Férjét, aki tanár, ugye Litván Györgyről van szó, a közelmúltban letartóztatták, itt az idézet vége. A másik levéltáros, akivel foglalkozott a feljegyzés, Nagy György, szintén 53-ban lett a levéltár dolgozója, ő államtudományi doktorátussal rendelkezett, 45 után a külügyminisztériumban dolgozott, majd vállalati vonalon helyezkedett el. A levéltárban mint politikai erősítés került, és innen idézem, 56-ban minden tekintetben együttműködött Litvánnéval, és ennek az irányzatnak a pártvezetőségben jelentő szerepet játszott exponense volt. Pártellenes magatartását még januárban is kifejezésre juttatta. Az utóbbi hónapokban nagy lendületettel vetette magát szakmai munkájába, és politikailag is teljesen visszahúzódott. Simon Ferenc könyvkötőről csak egy rövid megjegyzés van, idézem, a Horthy hadseregben altiszt volt, 1950-ben került az országos levéltárba, mint könyvkötő, a munkáját kifogástalanul látja el. Október-novemberben viszonylag komoly hangadó lett, és magatartása többek emlékezetébe idézte a volt hivatásos tiszthelyettest. Az utóbbi hónapokban magatartásával szemben észrevétel nem merült fel, idézet vége. Az ismertetett íromány más MOL dolgozókról nem tesz említést, de egyéb forrásokból tudjuk, hogy Bekény István osztályvezető, a második osztályvezetője, ő egyébként nem volt pártag akkor, Szücs Jenő és Mráz, azaz Imányi Vera magatartása és arra vallott, hogy nevezettek a forradalom hívei voltak, csak úgy, mint Komjáti Miklós, a középkori gyűjtemény referense. Komjátiról el kell mondani azt, hogy rendkívül népszerű tudós ember volt a levéltárban, nagyon szerették, én nekem is volt még alkalmam fiatalként vele többször találkozni, beszélgetni. Tehát érthető, hogy amikor november 3-án a budapesti állami levéltárakban és a logban megalakították a forradalmi bizottságokat, őt választották meg a MOL forradalmi bizottsága elnökévé. E bizottságok fő célja abban állt, hogy kollektív módon átvegyék a LOK és az egyes levéltárak vezetését. Emlékezzünk a szeptemberben született feljegyzésbe, ahol a demokratizálást hirdette meg a megújuló félben lévő pártszervezet is. Erre azonban a november 4-i szovjet támadás és a harcok miatt nem kerülhetett sor. Egy hónappal később, november 30-án a forradalmi bizottságok, a LOK és a budapesti levéltárak vezetői megbeszélést tartottak. Ekkor döntöttek a LOK vezetője melletti javaslattevő és tanácsadó funkciót betöltő 12 fős levéltári tanács felállításáról. A levéltári tanács december 4-én alakult meg, elnökévé Velman Imrét, alelnökévé Komjáti Miklóst, titkárává pedig Vörös Károlyt, a LOK munkatársát választották. A testület összesen 4 ülést tartott, az utolsót 1957. január 30-án, és ezen az ülésen olyan megfogalmazás van a forrásokban, hogy felsőbb hatóságok véleményének ismeretében a tanács beszüntette működését. Az üléseken zömmel személyi kérdésekről volt szó. Azokról a dolgozókról tárgyaltak, akik korábban személyzeti munkakört töltöttek be, vagy pártfunkcionáriusok voltak, és ebből kifolyólag magas fizetést kaptak az akkori viszonyok között. Borsa Iván már hivatkozott 57. június elején készült feljegyzése részletesen foglalkozott az érintett 4 személlyel, akik közül 2 a LOK, 1 a KGL és 1 a MOL dolgozója volt. Tehát most azok a személyek következnek, akiket a forradalmi levéltári tanács valamilyen büntetéssel kívánt sújtani. Az első volt Érsok Károlyné, a LOK személyzeti fő előadója. 52 elejétől töltötte be ezt a posztot, előtte a MOL-ban raktárkezelőként dolgozott. LOK-ba helyezésére az első kerületi pártbizottság javaslatára került sor. Általános iskolai végzettséggel rendelkezett, Borsa szerint, idézem, személyzeti munkakörében, elsősorban a budapesti dolgozók körében nem tudott eredményt elérni. Közismerten balos magatartása, sokszor szubjektív, érzésekre alapított állásfoglalása és más kisebb hibái miatt mind a tudományos dolgozók, mind a szaksegédszemélyzet, sőt a kisegítő dolgozók is kevés kivétellel elégedetlenek voltak vele. Levéltári területen ő volt az, aki a legtöbb pártmunkát végezte, mind az alapszervben, mind pedig az első kerületi pártbizottságon. Idézet vége. 56. októberében a LOK-ban is felszámolták a személyzeti csoportot, és Érsoknét a MOL-ba helyezték át. A MOL forradalmi bizottsága javasolta, hogy Érsokné más budapesti levéltárba kerüljön, de az érintett levéltárak ez ellen tiltakoztak. A levéltári tanács december 4-i ülésén Érsokné állásától való felfüggesztését indítványozta, majd december 18-án, idézem, az országos levéltár dolgozóinak közhangulatára hivatkozással sürgette további bejárásának megszüntetését. Idézet vége. A volt személyzeti előadót végül 57. januárjában a KGL-ben helyezték volna el, de ezt ő nem fogadta el, és kivált a levéltári szolgálatból. Korábbi 1700 forintos fizetését 1000 forintra kívánták egyébként csökkenteni. Horváth Jánosné töltötte be az adminisztrátori tisztséget Érsokné mellett. A levéltári tanács az ő esetében is fizetéscsökkentést javasolt, amit végre is hajtott. Szigetvári István 1954-től 56. októberéig tevékenykedett a KGL vezetőjeként, korábban a LOK-ban pártitkári funkciót is betöltött. Ebből kifolyólag magas fizetést húzott. A levéltári tanács szintén december 4-én úgy határozott, hogy mivel nem rendelkezik a vezetői beosztáshoz szükséges egyetemi végzettséggel, javasolja áthelyezését a budapesti egyes számú állami levéltárban 1400 forintos fizetéssel. Erre végül nem került sor, beosztotti munkakörben 1600 forintos fizetéssel maradt a KGL munkatársa. Lőrincz Zsuzsa. Az egyetem elvégzése után 1950 őszén került a MOL-ba, 51-től 56 októberéig pártitkár volt. Borsát idézem, a tudományos dolgozókkal szemben Érsoknénál megértőbb magatartást tanúsított, de a női szubjektivizmus hibáitól ő sem mentes, s baloldali túlzások az ő esetében is fordultak elő. Miként Szigetvári, úgy ő is 54 novemberében, mint pártitkár magasabb besorolásban részesült. Idézet vége. A levéltári tanács december 4-i ülésén javasolta, hogy helyezzék át a budapesti 2. számú állami levéltárba, 1870 forintos fizetését pedig csökkentsék 1300-1400 forintra. Lőrincz áthelyezésére végül nem került sor, de 57. január 31-én csoportvezetői állásból visszasorolták önálló tudományos kutatóvá 1550 forintos fizetéssel. És végül Vörös Károly 1957. június 17-i feljegyzéséből tudjuk, hogy a levéltári tanács foglalkozott Szedő Antal kettős funkciójának kérdésével is. És most idézem Vörös szövegéből a következőket. Személyi kérdésként merült még fel a tanács egyhangú helyeslésétől kísérve az OL és a LOK vezetőhelyettesi állása közösségének, mint egészségtelen jelenségnek megszüntetése. Idézet vége. Ugye azt nem mondtam, de most megteszem, hogy Szedő Antal, aki később ugye sokáig vezette a levéltári osztályt, ő a munkásmozgalom régi harcosa volt, úgyhogy 45 előtti pártagsággal rendelkezett. Tehát az elmondottakból megállapítható, hogy a levéltári tanács a gyűlölt rákosi rendszert a levéltári területen és a MOL-ban leginkább megjelenítő személyek ellen lépett fel, nem tartotta méltónak, hogy ezek az emberek fontos pozícióban maradjanak. A többi dolgozóhoz képest kirívóan magas fizetésük csökkentésének indítványozása is ebből az elből fakadt. A forradalom leverése utáni MOL-beli közhangulatot jól mutatja az a komoly ellenállás, amely a pártszervezet újjászervezésével szemben megnyilvánult. A Magyar Szocialista Munkáspártá átalakult NDP közös LOK-MOL KGL alapszervezetébe 56. decemberében mindössze 5-en léptek be, több mint 100 emberből, 110-115 emberből. A tagok között volt Szedő Antal, Lőrincz Zsuzsa és Szigetvári István is. És akkor egyel tovább lépve el kell mondanom, hogy a megtorlás következne. A Kádár rendszert, a forradalom résztvevői elleni megtorlást a kultúra és a tudomány területén sem hanyagolta el. Borsa Iván idézett 57. június elejé feljegyzésének végén erről a következőket olvashatjuk. Idézem, Kállai miniszter elvtárs május 28-i tájékoztatójában említette, hogy a fő cél az ellenforradalmi elemek felszámolása a kulturális vonalon is, és ugyanakkor arról is szólt, hogy ezt az osztályharc megfelelő továbbfolytatása mellett viszont mielőbb le kell zárni. Idézet vége. 57. június közepén lezajlott a forradalomban valamilyen szerepet játszó személyek magatartásának vizsgálata, aminek, hangsúlyoznám, nem volt fegyelmi jellege. A levéltári területről van szó. A vizsgálóbizottság tagjai sorában Borsa Iván, Ember Győző, Szedő Antal és Szigetvári István mellett a minisztérium és az első kerületi pártbizottság képviselői kaptak helyet. A vizsgált személyek a MOL-ból Litvánné Gál Éva, Nagy György, Trócsányi Zsolt és Simon Ferenc voltak, de vizsgálták Velman Imrét és Víg Károlyt is. Június 20-án zárultak le a meghallgatások. Ezen a napon Borsa, Ember, Szedő, Szigetvári és a minisztérium képviselője megbeszélte az ügyet. Utóbb nevezett 22-én referált Mihályfi Ernő miniszterhelyettesnek, aki meghozta a döntést, amit június 24-én Ember Győző, Szigetvár István, Lőrincz Zsuzsa és az első kerületi pártbizottság képviselője még megbeszélt. Délután Borsa közölte az érintettekkel a döntéseket, Litvánnét és Nagy Györgyöt más budapesti levéltárba helyezték el az OL-ből, Trócsányit és Simon dorgálásban részesítették, Velman Imrét és Víg Károlyt leváltották levéltárvezetői állásukból. Komjáti, Szücsienő, Bekény és Mráz az Iványi Vera ellen nem indítottak vizsgálatot. Figyelmet érdemel, hogy a pár hónapja történtek ellenére a Rákosi rendszer levéltári prominensei, prominens pártemberei 57 közepén már befolyhattak az 56-os ügyek vizsgálatába. Meg kell állapítani, hogy a megtorlás nem volt túl szigorú. Voltak azonban olyan személyek, akik enyhének tartották a büntetéseket. Közéjük tartozott Szedő Antal, aki 1957 tavaszán kijelentette, hogy a hivatalvezetés nem veszi komolyan az újjáalakult pártszervezetet, és személyi kérdésekben megtagadja a pártszervezet kérésének teljesítését, konkrétan a visszasorolt dolgozók eredeti besorolásának helyreállítását. Egy év múlva, 1958. május 19-én immár a minisztérium levéltári osztálya vezetőjeként Szedő Antal leírta, hogy az 1957. évi eljárások, amit ismertettem vizsgálatot, nem voltak fegyelmi jellegűek, idézem, mert az akkori hivatalvezetés elkenyő taktikát folytatott, idézet vége. Igen, magam is úgy vélem, hogy Borsa Iván nem volt partnere az aránytalanul nagy büntetést kiszabni akaróknak. Nyilván ez is szerepet játszott abban, hogy 57 őszén leváltották vezetői állásából, és Szedő Antalt ültették a helyére. Embergyőzőnek a forradalom mi napok és a vizsgálatok alatti viselkedésére egyik akkori közeli munkatársa, Pap Gáborné 2006-ban úgy emlékezett vissza, hogy eléggé zárkózott volt Embergyőző, érzelmeit nem mutatta ki, idézem. Velem a forradalom iránti rokon vagy ellenszenvéről soha nem beszélt, és csodálkoznék, ha beosztottai közül valakivel megosztotta volna véleményét. A főigazgatóra egyébként is jellemző volt, hogy törekedett megvédeni beosztottait a külső erőktől. Idézet vége. És akkor most már legvégül, az 56 novemberében élt katasztrófáról én már több írást publikáltam, ezért tényleg csak a levéltártörténet mindmáig legnagyobb tragédiájáról néhány vonatkozást említenék meg. 1956. november 4-től néhány napon át a Budai Vár és ezen belül a MOL épületének közvetlen környéke harci cselekmények színterévé vált. November 6-án délután a Margit-szigetről a szovjet csapatok által kilőtt tüzérségi lövedékek a levéltárépület nyugati szárnyának harmadik emeleti raktárában tüzet okoztak, majd a tűz átterjedt a negyedik emeleti, később részben a második emeleti raktárakra is, hatalmas pusztítást végezve a levéltári anyagban, erről majd a következő előadásban lesz szó. A tűz kitörésekor a levéltárban lakó dolgozók és családtagjaik az óvóhelyül szolgáló mélypincében húzódtak meg, egy ideig nem is tudtak az eseményekről. Az égő raktárakból az iratok mentését az épületbe bejutó várbeli személyek kezdték meg, közvetlenül a tűz kitörése után, majd rövidesen a bent lakók, a környékről besiető levéltári dolgozók és mások is bekapcsolódtak a munkába. A tűzoltóság először a tűz kitörésének napján, november 6-án este 10 óra tájban kísérelte meg a tűzoltását, de a gyenge víznyomás és a tömlők szovjet tankok általi széttaposása miatt kudarcot vallott. 7-én a kijárási tilalom miatt nem lehetett végezni a mentést. A tűz csak november 12-én aludt ki. Foglalkozni kell azzal a kérdéssel, hogy a tüzet okozó belövések előtt és a tűz keletkezésekor voltak-e az épületben forradalmár fegyveresek, lőtték-e onnan a szovjet csapatokat, és kik végezték a mentési munkálatokat. Az 1957 elején az eset körülményeit tisztázni hivatott vizsgálat dokumentumában, ezt én a levéltári közlemények 2006-os év folyamában közöltem, tehát a hivatott vizsgálat dokumentumban nincs szó arról, hogy fegyveresek tartózkodtak az épületben. Bolyár Iván, a várban lakó művészettörténész, aki közvetlenül a tűz kiterülése után jutott be az égő levéltárba, akkor, tehát az 57-es vizsgálat idején úgy nyilatkozott, hogy a harmadik emeleten 15-20 fegyvertelen fiatalemberrel találkozott, akik menteni próbálták az iratanyagokat, és a negyedik emeleten is látott egy-két szemét, akik az ablakon dobálták ki az iratkötegeket. A levéltárban lakó Kossányi Béla nyugalmazott levéltárigazgató azt állította, hogy november 6-án, tehát a tűz kitörése előtt 11 óra tájban fegyveres fiatal embereket látott a levéltár környéki bástyákon is, de azt állította, hogy az épületbe ezek nem jutottak be. Bojár Iván és a vár alatti Logodi utcában lakó Komjáti Miklós 1988-ban visszaemlékezést közölte az Élet és Irodalomban. Bojár ebben nem tett említést arról, hogy az iratanyagot mentő fegyveres személyekkel találkozott az épületben november 6-án délután. Viszont szólt arról, hogy Ember Győző 57-ben egy jegyzőkönyvet akart vele aláíratni, amelyben az szerepelt, idézem, hogy az országos levéltár azért került a szovjet csapatok tűzhatása alá, mert ott fegyveresek tartózkodtak, akik a szovjet katonák életére törtek, az ablakon keresztül zúdítottak rájuk fegyvertüzet. Ezt a jegyzőkönyvtervezetet azonban nem írtam alá, tekintettel arra, hogy megállapításai ellentétben álltak a tényekkel. Komjáti Miklós, aki tagja volt az 57-es vizsgálóbizottságnak, visszaemlékezésében a következőket írta. Botló Bélával együtt november 6-án délután ment fel az égő levéltárhoz, idézem, egy szovjet tiszt tartóztatott fel bennünket, tolmács útján közölte, hogy a Margit-szigeten állomásozó szovjet ütek tisztje, látván, hogy a levéltárból lövöldöznek, ágyutüzet zúdított az épületre, idézet vége. Tehát itt a szovjet tiszt állította ezeket, és Komjáti csak ezt adta vissza a visszaemlékezésében. A háború után helyreállított raktárak padlóját, ez már Komjáti szövege, idézem, nem betonnal, hanem szabálytalanul bitumennel fették le. 1956-ban a bitumen a rázuhant lángoló papírtömegtől tüzet fogott. Az égő bitumenből felszálló füst és lángok láttán a szovjet katonák azt hitték, olajraktár gyulladt meg a kaszárnyának vélt levéltárban. Erre még erősebb ágyúzásba kezdtek, idézet vége. 2005-ben Józsa Antal vetett papírra a visszaemlékezést a levéltári tűzvészről, ez még nem levéltári anyag, ez az OL irattára van. Magyarán Józsa professzor úr azt javasolta a külügyminiszternek, hogy egy emléktáblát helyezzenek el az országos levéltárba, emlékezetül a hős szovjet katonáknak, akik mentették egyes egyedül három napon át az iratanyagot. Na tehát ez a visszaemlékezés érdekes, mert akkoriban Józsa Antal a levéltárhoz közeli hadtörténeti intézetben teljesített szolgálatot, és állítása szerint az ominózus napokban végig a várban tartózkodott, többször járt az égő levéltárban is, és jól tudott oroszul. Józsa szerint a forradalmárok tüzelőállásokat rendeztek be a levéltár raktáraiban, befütöttek szabálytalanul beállított kályhákba, és a molotov koktélnak való benzines palackokat cipeltek oda. A szovjet csapatok becsapódó ágyulövedékei, amelyek szerinte nem gyújtólövedékek voltak, ezért válthatták ki a hatalmas tüzet a nyugati raktárszárban. Józsa másik állítása szerint a kitört tűz elleni védekezést és a még épp iratok biztonságba helyezését nagyrészt a szovjet katonáság végezte. Idézem szövegét, egy lövész zászlóalj három napon át önkéntesen küzdött a lángokkal és mentette az országos levéltár pótolhatatlan iratanyagát. Idézet vége. Ez utóbbi visszaemlékezés a másik kettőtől láthatóan gyökeresen eltér, különösen a mentés vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell a tényeket, azt, hogy a szovjet katonák először november 7-én mentek be a levéltárépületbe, délután este felé, az éjszakát az épületen kívül töltötték, és 8-án délután már távoztak, tehát három napnál jóval kevesebbet töltöttek az épületben. A korabeli dokumentumokban és a többi visszaemlékezésben nincs semmi nyoma annak, hogy a szovjet katonák részt vettek volna a mentésben. Hát koronatanú sem maradt, mert a visszaemlékező leírta emlékezésének utolsó részei egyikében azt is, hogy a MOL anyagát mentő orosz csapatot, idézem, Vál irányába vezényelték, ahol egy erdős szakaszon csapdát állítottak nekik, és a százados valamennyi katonájával együtt életét vesztette. Csak egy lövész maradt hírmondónak, aki idegösszeomlást szenvedett, és az egészségügyiek vették kezelésbe. Idézet vége. Áttekintve a rendelkezésre álló korabeli forrásokat és a visszaemlékezéseket, magam amellett foglalok állást, hogy a levéltárépületben a tűz keletkezése előtt valószínűleg nem voltak fegyveres forradalmárok, onnan nem, csak a bástyákról lövöldöztek, a mentést pedig a levéltár dolgozói, a környéken lakók és a műegyetemi kollégisták végezték. Köszönöm megtisztelő figyelmet!